Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Sziasztok!
Sziasztok! Ez a 45. adásunk, és egy igazi sztáríróházas pár lesz a mai adásunk vendége, akik Lars Kepler írói álnéven alkotnak együtt. Egy svéd házaspárról van szó, és a skandináv krimiknek ők az abszolút sztárjai, gyakorlatilag ezt így ki lehet jelenteni. Annyira népszerű ez a sorozatuk, hogy már magyar nyelven is a 6. kötet jelenik meg, a napokban, Nyugovadász címmel. És hát azt szerintem elmondhatjuk, hogy egyikünk se egy ilyen óriási skandináv krimi rajongó. Én speciál azért, mert nekem nagyon félelmetesek ezek a könyvek. Uh-huh. Mondi, neked miért?
Hát,
vagy te rajongó vagy ezért?
Igazából a skandináv krimi annyira nem érdekel. A Jonas Böllnek egy-két könyve jó volt, de az nagyon egy kaptafa volt. Tehát szerintem ő nem akkora zseni. Uh-huh. Nekem egy kicsit ő a krimi koájója, bocsánatot kérek. Azért,
én de nem olvastam még semmit.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a Lars Kepler könyvek olyan szinten brutálisan tökéletesek nekem. Uh-huh. Ez az első olyan könyv, amit ha olvasok otthon, akkor is, ha nem egyedül vagyok, bezárom a Heveder zárat.
Ez mondjuk igaz.
Ez nagyon durva.
Igen.
És olyan durván jók, hogy az utolsó pillanatig fenntartják a feszültséget. Az utolsó pillanatig brutális. Te mondtad is egyébként, mielőtt én elkezdtem olvasni az elsőt, te már elolvastad az elsőnek a felét, és szóltál, hogy a negyedik oldalon keresztbe vágnak egy kisgyereket.
Igen.
Olyan naturalista, de ez ne riasszon el senkit, mert nem, mondj valamit.
Tehát, hogy igen, tehát hogy tulajdonképpen nem, egyrészt nem erre fut ki az egész,
igen.
Meg nem ilyen,
tehát nem öncélú.
Igen, és hogy viszont annyira kíváncsi vagy, és ami a legérdekesebb, egyébként nekem pont a Nyúlvadásznál jött ez ki a leginkább, de ez a többire is egyébként igaz, hogy azért egy egészen más képet festenek Svédországról, uh-huh. meg a svéd társadalomról, mint amit mondjuk a hüge könyvekből, meg a felmérésekből gondolna az ember. Oké, hogy a hüge az dán, de hogy nyilván az ilyen skandináv boldogság, meg a legboldogabbak, meg a legelégedettebbek, meg a legigazságosabb, meg a legdemokratikusabb.
Letisztult.
Hát itt azért nagyon kijön, hogy ezért ez nem egészen így van minden szempontból, meg nagyon szeretnek egymásnak is hazudni, meg és a legérdekesebb egyébként, és egyébként a Stieg Larsson könyvből, a Millenniumból, én az elsőt olvastam el, tehát ott is, ami egészen döbbenetes, hogy mennyire, milyen privilégiumokat élveznek, amiket általában az angol szász berendezkedéseket, uh-huh. berendezkedésekre szoktunk így azon, vagy azokkal azonosítjuk, hogy aki gazdag család,
születik,
magániskolába jár, azok a legbetegebb dolgokat is megtehetik,
igen.
nem fognak börtönbe.
Ez engem is nagyon meglepett.
Mindent megúsznak, és teljesen következmények nélkül élhetik boldogan az életüket, a legaberáltabb emberek is, mert teljesen ilyen védő burok van körülöttük, és nekik nem kell elszámolniuk itt soha a tetteikkel, meg azoknak a következményeivel. És így gyakorlatilag a Lars Kepler könyvekben azért ez nagyon erősen megkérdőjeleződik, vagy hát ha a törvény nem is tud adott esetben ezeknek igazságot szolgáltatni, vagy ezeknek az áldozatoknak, akkor más megteszi a rendőrség helyett.
Igen. Egyébként most így az aberrátságról jut eszembe, hogy hálásnak nem értenek magyarul a házaspár, úgyhogy nem fognak bennünket meghallgatni, de ha megnézzétek a fotót, van azok mögött, a tekintetek mögött egyfajta titok, mondjuk így. Néztem egy YouTube videót, házaspárként a lakásukban, ahol írnak, bevezetnek bennünket, azt láttad azt a videót?
Nem.
Átküldöm majd.
Nézem.
És nagyon szeretik egymást. Tehát az látszik, hogy nagyon szeretik egymást, mindent együtt érnek, de ez majd az interjúban el fog hangzani, és de ott van egy titok, ott lappang a házaspár között szerintem, vagy körül valami titok.
Nem tudom, hogy igazából nekem az is dömetes, hogy együtt alkotnak.
Hát az nagyon
durva. Én azt nem tudom elképzelni, az igazság. Ami szintén egyébként egy nagy erőssége a sorozatnak, hogy oké, hogy mindegyik regény egy külön krimi szál, vagy egy önmagában is abszolút élvezhető történet, de ugye van, ami így nyilván a főszereplő, a nyomozó karakteréből adódóan, meg ugye a vele kapcsolatos dolga miatt, itt van egy ilyen folyamatos, tehát az ő élete az, ami egy ilyen folytonosságot ad, vagy egy keretet az összes kötetnek. Tehát ugye van egy csomó visszatérő szereplő ugye a kötetekben, és ugye a hipnotizőr, aki az első részben is szerepel, ő a te kedvenc könyvednek az egyik visszatérő karaktere, ugye?
Igen, a Lesbennek.
És miért tetszett az legjobban? Azt mondtad, hogy ez a kedvenced.
Ugye háromból legjobban az relatív, de én még soha nem éreztem ezt regényét. Tényleg ugye az alapötlet, maga az ötlet is nagyon jó volt. Nem árulok el semmit, a második oldalon kiderül, hogy olyan gyilkosság sorozat kezdődik el, amikor a gyilkos felrak YouTube-ra egy videót. A videóban azt látjuk, hogy az ablakon kívülről filmez egy családi házban levő nőt, egyedül levő nőt, aki azt gondolja, hogy ő most egyedül van, és ugye otthon öltözik, vetkőzik, főz, valamit csinál, és azt lehet tudni, hogy amikor feltette a videót, utána ő néhány perccel megöli a nőt. Tehát, hogy úgy van vége a videónak, hogy lenyomja a stop gombot, és a rendőrségnek talán másfél órá rendelkezésére arra, hogy megtalálja, hogy hol van. Aha. De ugye nem lehet tudni, hol töltötték fel. Iszonyat szövevényes az egész, és azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit olyan volt nekem az egész, a technopartiról szoktam mindent hasonlítani, amikor fölkapnak az elején, fölkap a sztorival, forgat a feje fölött 300 oldalát, és a végén úgy odavág, hogy 6-kor tántorogsz az Amóri Zsigmond körtéren, és így nem tudod, hogy most hogy is telt el az idő 1 órától 6 óráig. Bocsánatot kérek a hasonlatért. Szóval, hogy valahogy megfoghatatlan, rám még thriller nem volt ilyen hatással, olvastam én már mindenfélét, de hogy olyan feszült az egész, hogy egész nap ebben élek. Hogy a sztori is jó, a karakterek is nagyon jók, tényleg nagyon meggyőző, ugye a hipnotizőr itt is szerepel, segíti a nyomozást. A főszereplő nyomozó Jóna Linna, aki egyébként finn, itt már kicsit megcsapkodta az élet, de még mindig hajdani ereje átült. Zseniális minden sora.
De nekem a nyúlvadász volt ilyen, hogy ott nagyon érdekes, hogy mennyire más felé visz utána a sztori, mint amire gondoltam.
Ó, nem mondd el, még csak ilyen 300 oldalnál vagyok, 200-nál, de még gondolom lesznek meglepetések, tehát felénél.
Lesz, igen. Mondjuk ki lehet egyébként már egy viszonylag hamar találni, de akkor meg izgulsz, hogy mi lesz a szereplőkkel. Meg azért vannak benne még ilyen kis apró csavarok. Aha. De igen, ott azért érdekes volt nagyon ez a fajta a gazdag családok gyerekeinek az aberrátsága, és hogy ők milyen privilégiumokat élveznek, és egészen más. Tehát kvázi ez a fajta érinthetetlenek státusz.
Aha, igen.
Hogy őket nem meri piszkálni senki. És ugye közülük kerülnek ki politikusok, meg nagyon magasrangú emberek, meg milliómosok, tehát hogy ez így, tehát ez még ugyanúgy beágyazza őket abba, és utána nyilván egymásra nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
Szerintem hallgassuk is meg az interjút.
Következzenek. Akkor Lars Keplerék.
Mielőtt elkezdtek együtt írni, tanulmányoztak más közösen írópárok munkamódszereit?
Nem, soha. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy léteznek más házaspárok, akik együtt írnak. Van egy ilyen nagyon híres svéd íróházaspár is. Az ő könyveiken nőttünk fel, de ők váltakozva írják a fejezeteket. Mi viszont mindent együtt írunk. Soha nem merült fel bennünk, hogy tudatosan tanulmányozzunk más íróházaspárokat. Mi csak szerettük volna megtalálni a módját, hogy együtt írjunk. Ez volt a legfőbb célunk.
Wanted to find a way to be able to write together. Mm-hmm. That was our absolute goal.
És miért akartak közösen írni?
Mi egyébként is írtunk már a közös regényeink előtt is, de az az igazság, hogy az írás egyik nagy hátránya a magány. Rendkívül magányos tevékenység, senkit sem avathatunk be abba, amivel a napjainkat töltjük. Akár 4 évbe is telhet, amíg megírunk egy könyvet, és bár állandóan csak e körül forognak a gondolataink, még a feleségednek sem mondhatod el, miről szól, mert ha megteszed, az általában a történet halálához vezet. Mint ha megszűnne létezni számodra. Ez borzasztóan frusztráló, mivel szeretjük egymást, szeretjük megosztani egymással, amivel foglalkozunk. Ez a legfőbb oka, írni anélkül, hogy magányosak lennénk.
Quiet, and that is frustrating, because we love each other, we love to share things. So that was the main reason to
És ez az életünknek egy olyan pillanatában történt meg, amikor mindketten egyszerre fejeztük be a saját könyvünk első változatát, pont egy időben hagytuk ott a kiadónál.
Finished our own manuscripts at the same time, and we had left them at the publicity house at the same time, and then.
Ami kizárólag a véletlen műve volt.
Igen, véletlenül alakult így, de amikor az ember befejez egy könyvet, valamiféle depresszió, jobban mondva üresség lesz órá rajta. És mivel mind a ketten ezt az ürességet éreztük, muszáj volt közösen csinálnunk valamit.
Do something together. We are in the same feeling right now of wanting to write.
Ekkor kezdtünk el először arról beszélgetni, hogy közösen kellene írnunk valamit.
Kik azok a krimi írók, akik a legnagyobb hatással voltak önökre?
Rengeteg ilyen író van.
Egyfelől ott a svéd krimi írói hagyomány, másfelől pedig az amerikai is. De szerintem nem csak a krimi zsánere lehet hatással, hanem más irodalmi műfajokban alkotó írók is. Dostojevszkijnak azért elég erős sztoriai vannak.
Tudom, mennyire unalmasan hangzik ez a válasz, de borzasztóan rosszak vagyunk abban, hogy toplistákat írjunk magunknak. Ez mindig attól függ.
És esetleg olyan szerző vagy könyv, amit nemrég fedeztek fel?
Most mindketten ugyanazt a könyvet olvassuk, Michelle McNamara, I'll Be Gone in the Dark című könyvét, és mindkettőnknek nagyon tetszik.
Igen, én is hallottam róla, annyira szomorú, hogy az irónő nem érhette meg a könyv sikerét.
Ráadásul a gyilkost is elkapták.
Egészen hihetetlen sztori. Az ember el se hinni, hogy valóban megtörtént.
Szóval ezt a könyvet olvassuk most, és nagyon élvezzük. Én olvasom, a férjem hangos könyvben hallgatja, de mindketten ugyanott tartunk.
Meg szokták beszélni az olvasmányaikat? Ki is szokták elemezni, amit olvasnak?
Igen, abszolút. Viszont én utálom a spoilereket.
Igen, Alexander nagyon fél attól, ha megtudja a történet végét. Engem viszont egészen más dolgok érdekelnek egy regényben. Soha nem zavart, ha valaki elárulja ki a gyilkos. Engem mindig is az érdekelt, hogyan van megírva a történet.
Én viszont pont olyan vagyok, mint a férje. Meg is szoktam többen azon, hogy vannak, akik képesek a könyv végére lapozni, ha nagyon izgul.
Nem, olyat én soha nem tennék. Csak az nem zavar, ha mások a történetről beszélnek. De amúgy az egész családunk, a gyerekeink is olyanok, mint a férjem. Még azt se lehet elárulni nekik, mi lesz a vacsora.
Don't spoil it!
Hatott a közös írói stílusukra az egyéni stílusuk?
Valószínűleg igen.
Azzal együtt, hogy Lars Keplernek nagyon különbözik a stílusa a mi saját stílusunktól, ezt nehéz lenne számunkra kielemezni, és nem is szeretnénk túl analizálni a folyamatot. Mivel jól működik, mindketten nagyon élvezzük. Úgy érezzük, megtaláltuk a Lars Kepler számára tökéletes írói stílust.
Ráadásul, amikor írunk, akkor állandóan elolvassuk, átírjuk egymás szövegét. És ezekből a mondatokból születik meg a végleges kézirat. Így mi magunk se tudjuk, hogy ki mit írt. Nagyon fontos számunkra, hogy Lars Keplernek saját, önálló írói hangja van. Nem egy kis ilyen, egy kis olyan.
De ez nagyon nehéz lehet, mivel mindkettőjüknek van saját írói életműve. A Lars Kepler könyvek előtt és után is írtak önálló regényeket. Hogyan tudják függetleníteni a saját stílusukat a Lars Kepler könyvek közös stílusától? Hatalmas kihívás lehet.
Ezért is volt kulcsfontosságú, hogy megteremtsük Lars Keplert, mint saját hanggal és stílussal rendelkező írói személyiséget. Mi nem Alexander és Alexandra Arnodilként írunk, hanem Lars Keplerként.
Igen, valóban ez a kulcsa.
Hogy a Lars Kepler könyvekhez van egy teljesen független, kitalált írói én. Rengeteg területnek kellett a szakértőivé válniuk a regények megírásához, a klinikai és a kriminálpszichológiának, az igazságszolgáltatásnak, a hipnózisnak, a harcművészeteknek. Felszokták osztani ezeket egymás között, hogy ki minek járjon utána és legyen a szakértője?
Nem, ezeket mindig közösen tanulmányozzuk. Mivel együtt írunk, mindkettőnknek tisztába kell lennie ugyanazokkal a dolgokkal.
Yeah, we have to know the same things. And
so you Akkor mindketten elolvassák ugyanazokat a szakkönyveket, együtt beszélnek a szakértőkkel.
A nyúlvadászhoz például együtt látogattunk el az egyik börtönbe. Fontos, hogy mindketten lássuk, hogy utána meg tudjuk beszélni, amit láttunk. Hogy hogyan nézett ki, milyenek voltak a folyosók.
Igen, és egyébként is más dolgokra szoktunk felfigyelni.
Mennyire valóságosak a regények, csak mert rémisztően valóságosnak tűnnek.
Igen, fontos, hogy teljesen hitelesek legyenek.
A nyomozás például, az, ahogyan a rendőrség dolgozik, abszolút valósághű.
Még a skandináv regényekhez képest is különösen erőszakosak a könyveik. Nem viseli meg önöket? Csak mert olvasva nagyon-nagyon rémisztőek.
How can you bear this violence? I mean, just reading them makes you really frightened.
Nem gondolom, hogy a krimírók azért írnak ilyen könyveket, mert különösen szeretnék az erőszakot. Pont, hogy az ellenkezőjéről van szó. Az ember azért ír ilyen történeteket, mert gyűlöli az erőszakot és retteg tőle.
Persze, azért hatással van ránk.
De valahol azért ez mégiscsak egy olyan út, ami a káoszból a rendbe vezet. Szerintem mi optimista történeteket írunk, amik annak ellenére, hogy elég sötét hangulatúak, mégiscsak kielégítőbbek, mint a való élet. Mert a való életben nincsenek válaszok. Nincsenek olyan nyomozók, mint Jóna Linna vagy Saga Bauer.
Persze, de a való életben sokkal ritkábban kapunk választ a mi értekre.
Szerintünk az a jó ezekben a történetekben, hogy van egyfajta megállapodás az olvasóval, hogy oké, hogy sötét és rémisztő a sztori, de ki fogunk jönni az alagútból, lesznek válaszok, el fogjuk kapni a tettest, és egy jó helyen fogunk kikötni a történet végére.
Soha nem szoktak félni, miután megírtak egy különösen brutális jelenetet, például a nyúlvadász elejét, vagy a legelső könyvük, a Hypnotizer nyitó jelenetét, amiben ketté vágnak egy gyereket.
De igen, néha azért mi is reszketünk a félelemtől egy ilyen jelenet megírása után. Ilyenkor sétálni szoktunk, hogy lenyugodjunk.
Nekem mindig vannak rémálmaim a könyveink írása közben. De igazság szerint ezt jó jelnek veszük, mert azt jelenti, hatással van ránk a történetünk. És soha nem is esztetizáljuk az erőszakot. Nem ábrázoljuk úgy, mintha menő vagy szép lenne. Ugyanolyan realisztikusan és borzasztóan írjuk meg, amilyen a valóságban.
Gyakran találkozunk olyan rendőrökkel, akik olvasták a könyveinket, és mindig azt mondják, hogy pont ilyen egy helyszínelés a valóságban is.
És mi a leggyakoribb kérdés, amit az olvasók fel szoktak tenni önöknek?
Hogy mikor jelenik meg a következő könyvünk?
Igen, ez a legjobb.
A mi igazság szerint nagyon jól eső kérdés, mert az azt jelenti, hogy várják.
Mennyi időbe telik, amíg megírnak egy könyvet?
Nagyjából egy évbe. Nagyon sok időbe telik kigondolni a történetet, mielőtt még nekifognánk a megírásának. Azt már ennyi könyv után megtanultuk, hogy az a legjobb, ha alaposan tisztában vagyunk a történettel, mielőtt elkezdjük megírni.
Azzal együtt, hogy amikor elkezdjük írni a regényt, életre kelnek a szereplők, és egészen másként kezdenek viselkedni, mint ahogy elterveztük. Őket persze nem érdekli a cselekményünk. Fontos, hogy hallgassunk rájuk, és arra, amit a történet akar üzenni nekünk.
És akkor pihenésképpen most hallgassuk meg a Broadchurch című filmzenéjét, ami
szupervidám
az is, borzongató, ajánljuk a filmet, és most lazuljunk erre. Thank you.
És akkor zárásképpen az év egyik kedvenc programjáról azért mondjunk el néhány szót.
Svéd szerzőpárosról volt szó az adás első felében, de norvégokat se hagyjuk ki, nehogy megharagudjanak a szomszédok, ugyanis az idei könyvfesztivál, amely április 25-től 28-ig tart, Norvégia díszvendégségével fog végbe menni, lezajlani, és a legnagyobb név, a mi egyik kedvencünk Knausgaard, Karl Ove Knausgaard, de rengeteg más norvég szerző is eljön hozzánk ez alatt a néhány napot.
Igen, mert lesz például van egy ilyen, hogy az eltűnt országok nyomában egy ilyen című, ez mondjuk megint nem szép irodalom, hanem egy tény, tény vagy egy ilyen ismerterjesztő könyvről van szó, amit egyébként egy norvég illető írt, és ő fog erről beszélni. Tök érdekes, hogy a könyv maga, azt meg ki akartam egy párszor így kölcsönözni, vagy megszerezni. Eltűnt országok, tehát olyan országokról ír, amik egy időben léteztek a történelemben, de már nem léteznek.
Ez tényleg nagyon érdekes.
Úgyhogy jó pufa nagyon, és egyébként tök népszerű itthon is, úgyhogy ilyen sikerkönyvről van szó. De hát szerencsére az a jó könyvfesztiválban, hogy nagyon sok külföldi vendég szokott azért jönni, és például az idei egyik totál sztár vendég az a John Scalzi, aki ugyanígy a könyvfesztivál vendége lesz. Hát már látom magam előtt a sort dedikálásnál.
Úristen!
Ugye lesz vele egy beszélgetés is, és amit minden évben megnézünk a Múlival, az pedig pont ez a science fiction kerekasztal beszélgetés.
Igen, az mindig nagyon jó.
A fantasy és science fictionről, ami tök érdekes, hogy mindig iszonyat teltház van. Tehát ilyen hihetetlen mennyiségű embert érdekel.
És szerintem ez a program, ahol egy percre eső elhangzó könyv címek száma a legnagyobb, tehát nem hazudok, 60 másodperc alatt szerintem 5 megjelenő könyvet említenek. Úgyhogy elmondták a tartalmát is. Tehát ledarálnak mindent.
Igen, úgyhogy lehet ott abszolút betárazni az olvasmányokból a következő évre.
És egyébként jön az egyik nagyon nagy kedvencem is. Régen nem tudom, hogy amikor én egyetemista voltam, a Sophie világa óriási nagy... Hogy segíts már...
Ez a Jostein.
Igen, nem tudom, hogy Gardner. És hát eljön. Őt biztos meg fogom nézni. Olvastam tőle vagy 3 könyvet még annak idején. Ugye a Sophie világa ez kicsit ilyen filozofikus, végig visz a filozófián bennünket. Azt hiszem Sophie haldoklik talán?
Nem tudom, nem olvastam. Ismerem a címét, de nem olvastam.
De egy nagyon bájos, nagyon, nagyon spirituális szép irodalom, de a minőségi
de
fajtából.
De nem az Orwell-szkóla jó vonal.
Nem. Én azt hiszem, hogy nem is egy terembe ülnének, hogyha ha a műveik
alapján. De most hát én nagyon megsértődne, hogy ezt mondtam.
Orwell vagy?
Hát,
jó. Nem, tehát ő nagyon minőségi tér, egy nagyon finom, tényleg ez a mitikus, mitikus, spirituális, filozofikus vonalat követi. Lehet, hogy megérne egyébként egy adást. Nagyon oda voltam érte. Rengeteget fejlődtem azóta, előre is és vissza is, de szerintem őt még mindig szeretném.
Akkor lehet, hogy megadok egy esélyt.
Jó, adj, mindenképpen adj egy esélyt.
De volt ebből szerintem amúgy film.
Volt film. Nem láttam, de igen, volt. Úgyhogy őt nagyon várom.
És hát tuti, hogy rengeteg magyar. Ugye folyamatosan jönnek a programok.
Igen.
És ezért nem is tudunk még most mondani konkrét programajánlót.
De
hát szerintem érdemes így elnézni, még nyilván a honlapjukon.
Még szerintem, ha kimentek a könyvfesztiválra, bármikor mentek ki, biztos, hogy egy órán belül kezdődik valami, ami érdekes.
Igen.
És ne feledkezzünk el, azon a pénteken lesz a kiskönyves éj, tehát 26-án pénteken, délután azt hiszem 4-től éjfélig a kis független könyvesboltok van, a könyvesbolt profiljának megfelelő programok lesznek, vagy egy kis zene, vagy egy kis tánc, valahol a sört is csapolnak, stb. Stb. Meg felolvasások. Ennek is van egy külön honlapja, a kiskönyves éj. Nézzetek szét, mert szerintem egy nagyon, nagyon jó kis kompakt program lehet péntek, igen, szombatra főleg.
Igen, megvan a kultúrhétvége.
Igen.
Úgyhogy ennyi volt a mai adásunk.
Hallgassatok bennünket.
Sziasztok!
Sziasztok!